Szabó Balázs egyetemi agyújtó és tanszékvezető helyettes, aki majd a japán harcművészetek történeti hátterét fog előadásnak
tanulni. Köszönöm szépen! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hogy végignéztem a társaságon azért, hogy a harcművészek kifejezetten kisebbségben vannak, hogy tévedek. De ez nem baj, mert hogy most megkaptam, hogy ebben az előadás sorozatban ugye hányszor kell majd felszólalnom, 5-ször. 5-ször, ebből ez az első, úgyhogy a mai alkalommal arról lenne szó, nem közvetlenül a harcművészetekhez, tehát a japán harcművészetekhez kapcsolódó volna az előadásom, hanem inkább azokról beszélnénk, akik ezeket csinálták, akik ezeket kitalálták, vagyis a szamurájokról. Ugye a szamuráj egy olyan szó, amelyik már a magyar nyelvben is meghonosodott, ezt már hosszú ával és pontos ével írjuk át, hogyha írunk róluk, ez benne van a magyar jövőmény szavak között, tehát egy nagyon jól ismert szóról van szó. Először arról szeretnék beszélni, hogy egyáltalán miképpen kapcsolódnak ezek az emberek a japán harcművészetekhez. Ugye egy kicsit káosz van, amikor egyáltalán harcművészetekről beszélünk, japán harcművészetekről, hiszen ezeknek van egy hagyományos része, és van egy modern része. A modern részéről egyáltalán nem fogok beszélni. Jó? Tehát a 20. században kialakult harcművészeteket most kicsit hagyjuk. Amikor japán harcművészeteket mondunk, akkor a úgynevezett koraújkorban kialakult, tehát abban az időszakban, abban a történelmi időszakban kialakult művészetekről lesz szó, ami a 17. század elejétől a 19. század második harmadáig, egészen pontosan 1603-tól 1867-ig tartott Japánban. Ezt az időszakot koraújkornak hívjuk, erre majd többször vissza fogok térni, csak hogy pontosan lássuk, miről van szó. Most ebben az időszakban a szamuráj az egy társadalmi réteg volt. Egy kaszt, ha úgy tetszik. Négy rétegre volt osztva a japán lakosság ebben az időszakban. Ezeket ugye Shinokoshō-nak mondták japán, szóval ebből a Shi a szamuráj, a No a földművest, a Ko a mesterember, kézművest, a Shō pedig a kereskedőt jelentette. Ez a négyes felosztás, ez egy hagyományos konfuciális felosztás, ez lényegében azért egy kettéosztását jelentette a társadalomnak. Egy elitre, egy felső rétegre, ők voltak a szamurájok, és a többiekre, akiket ugye összefoglaló néven héminnek, az közembernek neveztek. Ezen a társadalmi felosztáson kívül esett két réteg. Az egyik fölfelé, ha úgy tetszik, a másik lefelé. Fölfelé kívül esett ezen a társadalmi struktúrán az úgynevezett arisztokrácia, a japán nemesség. Ők a császári udvar, a császári családot és a császári családot körülvevő arisztokrata családokat jelentette. Őket Kugé-nak nevezték, és ők kívül estek ezen a rendszeren. A másik oldalon pedig ugye a úgymond kaszton kívüliek estek kívül, ezeket hinyinnek, azaz nem embernek hívták. Ők ilyen foglalkozás szerinti megkülönböztetés áldozatai voltak részben, másrészt büntetésből is be lehetett kerülni ebbe a rétegbe, ők pedig hát lefelé lógtak ki. Most tehát ez volt a koraújkori japán társadalomnak struktúrája. Ez egy nagyon szigorú struktúra volt olyan értelemben, hogy a kormányzat igyekezett megakadályozni az átjárhatóságot közötte. Ez az átjárhatóság megakadályozásával természetesen leginkább a szamuráj rétegbe való bekerülést akarták védeni, ami mivel a szamurájság az a társadalom elitje volt, és ugye egy magas presztízsű osztálynak számított, ezért nagyon sokan szerettek volna bejutni oda, akár házasodást, akár pedig pénz útján. Ez volt olyan időszak, amikor jobban működött, amikor sikerült sokaknak, volt olyan időszak, amikor ez ellen szigorúan föllépte. Még az 1830-as években, tehát ennek a kornak már a legvégén is, évente több halálbüntetést szabtak ki és hajtottak végre ilyen nem engedélyezett házasságokért, amikor valaki így próbált ugye, bekerülni a szamuráj rétegbe. Tehát ezt megpróbálták szigorúan. Na most egy szamuráj számára törvényben leírt kötelesség volt, hogy saját magát a katonai tudományokban gyakorolja. 1615-ben adták ki az első olyan törvénykönyvet, amely kifejezetten a szamurájoknak a jogállásáról és a kötelmeiről szól, inkább a kötelmeiről, és ennek az első pontja úgy kezdődik, hogy a szamurájnak muszáj a hadi tudományokban gyakorolnia magát. Tehát ez nem egy lehetőség volt a számára, hanem kötelezettség. Ugyanakkor egy olyan lehetőség volt a számára, ami igazából csak az ő számára volt adott. Hogyha a szamuráj létnek a külsőségeit nézzük meg, akkor nagyjából három dolgot találunk. A szamurájoknak volt egy hajviseletük, mindenki, aki látott már szamuráj filmet, az jól tudja, hogy miről beszélek, ezt csommage-nak hívták. Két kardot viseltek, és kötelező volt viselniük a két kardot, illetve gyakorolniuk kellett a haditudományokat. Na most a hajviselet tekintetében nem volt kizárólagos joga a szamurájoknak ehhez. Akár földművesek is hordhattak ilyen hajviseletet, mint ahogy hordtak is. Tehát ez mondjuk így egy ilyen közös kincse volt az akkori japánoknak. A két kard már nehezebb eset volt, de igazából korábban említettem az arisztokráciát, amelyik ezen a társadalmi rendben egy kicsit kilógott, kívülre lógott. Az arisztokrácia tagjainak szabad volt két kardot viselniük. Tehát az ő számukra ez engedélyezett volt. Ilyen módon ez sem csak a szamurájok kiváltsága volt. Viszont a haditudományok gyakorlása is kizárólag a szamurájoknak a kiváltsága volt. Senki más nem gyakorolhatott ilyeneket. Mondjuk annyit azért hozzá kell tenni, hogy egy arisztokrata nem azért nem gyakorolt ilyeneket, mert mondjuk megtiltották neki, hanem mert egyszerűen méltóságon aluli volt a számára, hiszen az arisztokrácia számára egészen a korábbikornak a végéig a szamurájság az szolgarendű embereket jelentett. Maga a szamuráj szó, ami egy nagyon régi japán szó, és a korábbikorban ezt előszeretetten használták a szamurájok önmagukra, korábban egy meglehetősen rossz kontextusú szó volt, nem szívesen használták magukra. A szamuráj szolgát jelent, szolgálót jelent, fegyveres szolgált, hogyha egy kicsit kiterjesszük a jelentését. Na most a korábbiakat megelőző szamuráj az nem szerette így hívni magát, mert senki nem szereti magát szolgának hívni, ha nem érzi magát annak. Na most a korábbiakat előtti szamuráj nem érezte szolgának magát, ezért ő mindig azt mondta magára, hogy bushi, azaz harcos. És ha valaki szamurájnak szólította, arra megharagudott, abból pedig mindig baj volt. Na most a koraújkorba lépve viszont minden szamurájnak, de tulajdonképpen a szamurájok azt megelőzően olyan fajta hát életmódot követhettek, amelyik itt számunkra nyugaton is egy ismert dolog volt, hogy a történelmet nézve, ezek olyan katonáskodást is vállaló emberek voltak, akik egyébként valamilyen más megélhetéssel is rendelkeztek. Akár földművesek lehettek akár kereskedők is, tehát volt nekik egy civil szakmájuk, és amikor a hűbéruruk vagy akihez éppen tartoztak, hadba szorította őket, akkor ugye kinyitották a szekrényt, kivették a páncélt, fogták a kardot és elmentek a háborúba. Amikor a háború véget ért, akkor pedig visszatértek a civil foglalkozásukhoz. A kora újkor abban hozott újat, hogy ezt megtiltották a számukra. Ez egy nagyon nagy lépés volt és egy nagyon erőteljes életmódváltozás a szamurájok számára. Ez a tiltás azt jelentette, hogy egy szamuráj ettől kezdve semmilyen kereső foglalkozással nem foglalkozhatott, hanem kizárólag abból a pénzből kellett élnie, amit a hűbérurától kapott jövedelemként. Semmilyen más foglalkozást nem üzhetett. Ez egy nagyon sajátos életmódnak kényszerítette ezeket az embereket, és hát a számukra ettől kezdve a haditudományokkal való foglalkozás az mondjuk így a státuszuk folyamatos megerősítéséről is szólt. Egy szamuráj fiatal az jellemzően ugye már az édesapjától elkezdett valamiféle hadi dolgokat, harci dolgokat tanulni, amikor kicsi volt. Aztán, mivel mindenki egy uradalomhoz tartozott, milyen Ryokucsinak nevezett közigazgatási körzethez, annak az iskolájában folytatta a tanulmányait, és a legjobbak, akik mondjuk nagyon tehetségesek voltak utána, hát aféle felső oktatásban vehettek részt. Ez általában vándorlással járt, tehát el kellett menni messzire olyan iskolába, ahol olyan típusú, olyan magas szintű oktatást adtak, amire neki szüksége volt. Tehát a szamurájok számára a haditudományokkal való foglalkozás egyszerűen a saját szamuráj voltuk megérését jelentette. Enélkül egy szamuráj tényleg nem volt már szamuráj. Ez nem jelenti természetesen azt, ne képzeljük el úgy ezt a mondjuk olyan 2,5-3 millió embert, mert ennyien voltak a koraújkorban szamuráj státuszú emberek, hogy ott mindenki éjjel-nappal, karddal meg láncsával hadonászott és gyakorolta magát. Köztük óriási rangkülönbségek voltak, magas rangú szamurájok, akik általában magas állami hivatalokban dolgoztak, hát az ő lelkesedésük természetesen jóval csekélyebb volt ebben az irányban, nekik másfajta dolgokhoz kellett érteni. És voltak az egészen alacsony rangú szamurájok, akiknek viszont tényleg ezen kívül nem volt más. Ők nagyon nehezen éltek, nagyon nehéz körülmények között éltek. Az a jövedelem, amit biztosított az uruk számukra, az nagyon kevés volt. Az annyira kevés volt, hogy sokszor a családjuk fenntartását is lehetetlenné tette. Ha valaki, már pedig gondolom mindenki biztosan látott már ilyen koraújkorról szóló szamuráj filmet, abban az egyik kedvenc főhős típus a nagyon szegény szamuráj, valahogy a nagyon szegény szamuráj mindig izgalmasabb volt, mint a nagyon gazdag szamuráj, akinek hogy állandóan dolgozni kell valamit, hogy fönntartsa a családját. Olyan munkákat kellett végezniük, amelyek nem voltak felsorolva a számukra tilalmas munkák között. A 17. század elején az akkori törvényhozók igyekeztek minden munkát megtiltani a szamurájok számára, és tételesen felsorolták, hogy mivel nem szabad foglalkozniuk, viszont kifelejtettek egy csomó dolgot. A szamurájok olyasmit csinálhattak, amit ezekből a törvénykönyvekből kifelejtettek. Ilyen volt, ha megnézzük lényeg szamurájfilmet, a szamurájok szinte mindig nagyjából háromféle dolgot csinálnak, esernyőt készítenek, előpácikát faragnak, vagy pedig kalinkát építenek, madárkalinkát építenek. Ez nagyon komoly, tehát ha megnézi 10-et, akkor 9-ben erre fognak foglalkozni a szamurájok. Ez tipikusan ilyen munkák voltak. Na most, tehát a szamuráj és a harcművészetek kapcsolata a kora újkorban borzasztóan erős volt. Egy alacsony rangú szamuráj, akinek igazából a saját státuszán, azon a tudaton kívül, hogy ő szamuráj, nem sok mindenje volt, ezekben találta meg önmagát, ezekben találta meg azt a hozzáteszük hamis tudatot, hogy ő több a társadalom többi rétegénél, hogy ő még ugye ment a kis rongyos ruhájában, de két kard volt az oldalán, és szembe jött a gazdag kereskedő, óriási kísérletes sejem ruhában, de ő azt érezte, hogy ő több annál az embernél, mert ő egy szamuráj, azt meg nem. Ez persze egy hamis tudat volt, de a harcművészetek gyakorlása segítette ezt, tulajdonképpen ezt tartotta fönn, ezt a tudatot. Ezért, amikor kora újkori harcművészetekről beszélünk, már pedig, hogyha hagyományos japán harcművészetekről beszélünk, akkor ezt az időszakot kell néznünk, akkor a szamurájok megkerülhetetlenek. Ők voltak azok, akik ezekkel foglalkoztak, ők voltak azok, akik ezeket kitalálták, fejlesztették, fönntartották, és így tovább. Jó. Most elhagyjuk a kora újkort, mert a mai előadás igazából arról szeretne szólni, hogy honnan jöttek a szamurájok. Mi volt az ő eredetük, hogyan jelentek meg a japán történelemben, és hogyan fejlődtek azzá, akik lettek később. Általában, hogy a szamurájokról szóló írást olvasunk, főleg hát ilyen a népszerű ismeretterjesztésnek a szintjén, akkor ott veszik fel a fonalat, ahol én el fogom ma ejteni, amikor a szamurájok megszerezték a főhatalmat Japánon belül. Ez a 12. század vége volt. Hogy akkor utána mi volt? Hogyan éltek ezzel a hatalommal, és hogyan alakult ki ugye a shōguni rendszernek nevezett politikai rend Japánban, amely a szamuráj hatalomnak az uralmát hozta el. De nagyon kevés szó esik arról, hogy mi történt előtte, és a szamurájok egyáltalán honnan kerültek elő, kik voltak ők. Most erről szeretnék beszélni, úgyhogy elhagyjuk a kora újkort, a 17. századot, és 1000 évet visszamegyünk a történelemben. Egészen a 7. századnak az elejéig, tehát a 600-as évek elejéig megyünk vissza a japán történelembe. Mindenki helyezkedjen vissza ebbe a korszakba. Először arról szeretnék beszélni, hogy milyen államrend volt az akkori Japánban, és hogy ebben az államrendben, ugye, hogy hogyan. Tulajdonképpen a szamurájság egy anomália volt. A politikai rendszer nem működésének az eredményeképpen alakult ki. Erről fog szólni a mai történetem. Ha valami nagyon nehezen érthető, akkor elnézést kérek érte. Ha valami kérdés fölmerül, akkor nyugodtan tegye föl bárki a kezét, kérdezze meg gyorsan, és akkor ha rövid válasz, ha megválaszolható, akkor megválaszolom, ha nem, akkor meg majd megbeszéljük utána. Na most, a 7. század elején Japánban egy olyan politikai rend uralkodott, amelyik erős nemzetségeknek, befolyásos nemzetségeknek a kvázi egyenjogú uralmát jelentette. A császári család már ott volt akkor is, de a császári család inkább csak aféle első volt az egyenlők között. Úgy kell ezt elképzelni, hogy egy ilyen koronatanács irányította az országot, aminek a nagy nemzetség fők voltak a tagjai, a császár pedig aféle levezető elnökként irányította ezt a koronatanácsot. A császár nem dönthetett a többiek nélkül. Tehát tulajdonképpen közösségi döntések születtek. Ebben a rendszerben a 7. század elején különböző politikai manőverek révén az egyik család nagyon megerősödött. Annyira megerősödött, hogy háttérbe szorította nem csak a többi jeles családot, hanem így után magát a császári családot is. És ez a család, úgy hívták, hogy Soga, tulajdonképpen olyan pozícióba került, hogy ő irányította a japán politikát. A 7. század közepére nagyon sokaknak elegük lett ebből, és 645-ben egy palota forradalmat hajtottak végre a Soga család hatalma ellen, gyakorlatilag elpusztították a Soga családot, és a császári család igyekezett visszavenni a hatalmat. Viszont úgy látták, hogy abban a rendben, hogyha azban a rendben próbálnak tovább uralkodni, ahogy addig tették azt, akkor ez újra megismétlődne, ez a jelenség. Ki lenne téve a politikai rend annak a veszélynek, hogyha valaki ismét megerősödik, az újfent meg tudja szerezni a főhatalmat. Ezért aztán valami radikálisan újat szerettek volna, és mint ahogy ugye elhangzott, hogy hova néztek a japánok, és ha valami okosságot akartak tanulni, Kínában néztek a japánok. Kínában ráadásul ekkoriban a Tang dinasztia uralkodott. A Tang dinasztia nyugodtan lehet állítani, hogy a Kína történelmének a csúcsa volt, az aranykora volt. A legnagyobb kiterjedése akkor volt Kínának, a legerősebb akkor volt Kína, és ennek a hatalmas, erős birodalomnak olyan kulturális kisugárzása volt a térségre, ami tényleg párját ritkító. Talán most kezd megint abba az irányba mozdulni Kína, de más alakban. Tehát a Tang dinasztia Kínájára néztek. Ebben a Kínában egy leírt törvényeken alapuló jogrend uralkodott, amelyet a japánok át kívántak venni, és hát 645-től kezdve, körülbelül 100 éves folyamat volt ez, kialakították ennek a másolatát Japánban. Ezt a jogrendet Ricuryónak hívjuk japánul, de ez nem jelentős a témák szempontjából. Az viszont igen, hogy könnyen működött, és főleg, hogy mi volt a katonai részének a felépítése. Ennek a jogrendnek az volt a lényege, hogy egy nagyon pontosan felépített közigazgatási rendszert teremtett. A jogrend megalkotói úgy tekintettek a birodalomra, mint egy sakktáblára, ahol pontosan föl van osztva a pálya, bábuk vannak rajta, minden bábunak megvan a maga feladata, van hierarchia van közöttük, és az egész egy átlátható, szép rendben sorakozik föl. Amikor Japánban ezt megpróbálták megteremteni, akkor felosztották az országot 66 tartományra, minden tartományt felosztottak nagyságától függően 2 vagy 4 körzetre, minden körzetet felosztottak 50 darab falura, és minden falu, bocsánat, nem, a falvak száma nem volt meghatározva. Felosztották falvakra, a falvak már kialakult települések voltak. Minden faluban 50 családot tartottak nyilván, és minden családnak 20 tagja kellett, hogy legyen. Így állt össze az egész. Ez persze nem így volt. Ez egy pillanatig sem volt így. De különösen, amíg ez a rendszer erős volt, addig annyira komoly volt a kényszer, hogy ennek így kell működnie, hogy a körzeti hivatalnokok vért izzadtak ahhoz, hogy például az adóbevételeket úgy osszák el az egyes falvak között, hogy papíron azt tudják bizonyítani, hogy minden falu pontosan annyit adózott, amennyi család ott élt, azaz 50. És akkor ahol több volt, onnan elvettek, ahol kevesebb volt, oda átraktak, és így próbálták kihozni a végeredményt. Tehát ez egy nagyon sablonos és nagyon merev rendszer volt. Most ennek a rendszernek az alapja ugye a tartomány volt. A tartománynak az élére egy kormányzót neveztek ki, ezt Kokshinak hívták, és ez egy arisztokrata hivatalnok volt. Minden egyes tartomány kormányzója a fővárosból érkezett. Ezek nem lehettek helyi emberek. Ez komoly jövedelemmel járó megoldás volt természetesen. A tartományi kormányzó pedig ki kellett, hogy nevezze maga alá a körzeteknek a főnökeit, akik pedig a helyi arisztokráciából, a helyi erős emberekből kerültek ki. Tehát ők már helyi emberek voltak. Na most a rendszernek az alapja az volt, hogy minden földtulajdon csak a császár kezében lehetett. Tehát az ország összes földterülete és a rajta élő nép az a császár tulajdona volt. Senki másnak nem lehetett tulajdona, földtulajdona az országban. A császár ezután ezeket a földeket kiadta bérletbe az alattvalóinak, akik művelhették azt a földet, adót fizettek érte, a maradékot pedig megtartották maguknak. Ugye ennek a rendszernek ezt Kínában találták ki, az volt a lényege, hogy a császárnak, az uralkodónak abszolút hatalma legyen. Hiszen a bérbe kiadott földet bármikor visszavehette a császár, bármelyik pillanatban. Ezek a földek nem voltak örökölhetőek. Ha valaki meghalt, akkor a gyerekei nem örökölték azokat a területeken, amelyek területeket, hanem esetleg folyamodhattak újra, hogy akkor megkapják azt a császártól, és akkor a császári kormány döntött arról, hogy megadja vagy sem. Tehát ennek a rendnek ezzel se a logikája volt, hogy a császár hatalma az abszolút legyen az alattvalói fölött. Katonailag ez a rendszer úgy nézett ki, hogy minden egyes tartományban fölállítottak egy úgynevezett tartományi hadsereget, Gundannak hívták ezt. Ezt helyből besorozott parasztokkal töltötték föl, tulajdonképpen ez egy sorozott hadsereg volt, amelyik a közrendet volt hivatott fenntartani a tartományban, a fővárosban pedig hát eredetileg 5 ilyen testőr, mondjuk századnak neveznék mai szóval, jött létre, amelyek közül 3-nak arisztokraták voltak a tagjai, ezek voltak a császári udvar közvetlenül védelmező testőrszázadok. A maradék 2, amely a legnagyobb létszámú volt, az még megint csak sorozott katonákból állt össze. Tehát ez egy ilyen szépen felépített struktúra volt. Na most, amikor a rendszer elérte a kifejlettségének a nagyjából már teljesnek tekintető mértékét, az a 8. század elején volt. Ez egy olyan stabilitást és békét hozott el az országba. Ez a rendszer egyébként sokáig nagyon jól működött, amelyik korábban ismeretlen volt, és gyakorlatilag megszűntek a fegyveres konfliktusok az ország különböző területein. Ezek a tartományi hadseregek, ezek üldögéltek és nem csináltak semmit, mert nem volt nekik semmi dolguk. Illetve egyre több panasz érkezett ugye a felsőbséghez, hogy a tartományi kormányzók ezeket a hadseregeket, amelyek ugye sorozott paraszt katonákból álltak, leginkább ilyen munkaszolgálatosként használták, és a saját földjeiken dolgoztatták őket ingyen, mivel hogy ők katonák voltak. Ez a probléma akkor vetődött föl nagyon kellemetlenül, amikor aztán néha-néha, de mégis szükség lett volna rájuk. Ez különösen Észak-Japánban volt így, ahol Japán akkoriban nem terjedt ki odáig, mint ma, hanem Honshu-nak, tehát a japán főszigetnek az észak-keleti vége, az nem volt a japán államnak a felhatósága alatt, hanem ott az Emishi-nek nevezett ilyen, hát a japánok által barbárnak tekintett emberek éltek. Hogy ezek az Emishik azonosak a mai Ainukkal, erről vita van. Van, aki azt mondja, hogy feltétlenül, van, aki azt mondja, hogy nem valószínű, nem biztos. Jó? Általában elfogadjuk azt, hogy azonosak lehettek velük. Mindenesetre ők nagyon sok fejtörést okoztak akkoriban a japán kormányzatnak, mert ilyen vadászó-halászó életmódot folytató nép voltak, ami azt jelentette, hogy óriási területekre volt szükségük, és ezek a területek folyamatosan szűkültek a japán állam előrenyomulása miatt, amit ők nem fogadtak túl jól, és állandó határvédelmesek voltak azon a részen. Na most ott szükség volt volna a katonáknak a bevetésére, és ezek a rendkívül hát összeszedetlen parasztokból sorozott, rosszul felfegyverzett és nem kiképzett tartományi seregek alkalmatlannak bizonyultak ennek a problémának a kezelésére. Ezért aztán már a 8. század végére odáig jutottunk el, hogy azzal szembesült a császári kormányzat, hogy a tartományi hadseregeket borzasztó drága fönntartani, amikor szükség van rájuk, akkor meg nem jó semmire. Ezért 792-ben hoztak egy rendeletet, amivel ezeket a tartományi hadseregeket felosztatták, megszüntették őket. Ez egy nagyon furcsa helyzetet eredményezett Japánban, ezt ugye a japán történelem kutatói és általában tehát a katonai szervezetek kutatói mindig egy ilyen kisebb csodaként szokták emlegetni. A japán kormánynak megszűnt a hadsereget, megszüntette a saját hadseregét, feloszlatta, és ettől kezdve 400 éven keresztül nem volt hadsereg Japánban, nem volt állami hadsereg. A japán császári kormányzat úgy uralkodott, hogy nem volt neki hadserege, egyáltalán semmilyen hadserege nem volt, kivéve azok ugye a testőrszázadok, akik viszont a palotát védték. Na most, hogy mégis működött a dolog, ehhez persze arra volt szükség, hogy valamiféle katonai szolgálatot valaki el tudjon látni. A 8. századnak a végét, tehát 792-ben osztatják fel a tartományi hadseregeket, azt találjuk a korabeli dokumentumokban, hogy megjelennek olyan hát, ilyen tisztségnevek, amik korábban ismeretlenek voltak. Ezek között az egyik volt például az Óriósi. Az Óriósit úgy lehetne talán fordítani, mint egy ilyen katonai, különleges katonai megbízott. Megjelenik a Kebiishi, amelyik ilyen rendőrfőnökféle pozíciót jelent, aztán a Tsuibushi, ami egy ilyen, hát, ilyen, az is valami rendőrféle, de ilyen konkrét ügyekre kinevezett rendőr. Akkor van egy bűnöző, aki éppen menekül, akkor kinevezik ezt az embert, hogy üldözze és fogja el és állítsa a bíróság elé. Nagyjából nem tudom pontosan ennek mi a mai megfelelője. Ezek a fogalmak megjelennek a korabeli dokumentumokban, és azt találjuk, hogy ezeket a megbízatásokat a vidéki arisztokrácia tagjainak osztja ki az állami kormányzat. Teljesen váratlanul jelennek meg ezek. Hirtelen a nagyon jó dokumentált időszak ez Japánban, a japánok grafomának és mindenről mindent leírtak állandóan. Azt látjuk, hogy XY-t valamelyik tartományban kinevezték Óriósivá. Vagy egy másik ember egy másik tartományban Kebiishiként jutalmat kapott, mert megoldott egy lázadást, egy parasztlázadást el tudott folytani, ilyesmi. Ugye, hogy itt mi történt? Itt az történt, hogy mivel a közrend fenntartására azután is szükség volt, és azért nem az történt a tartományi hadseregek felosztatásával, hogy Japán egy ilyen paradicsomi állapotú országgá változott, ahol mindenki szerette egymást, és nem voltak többi bűnözők, hogy a központi kormányzat egyszerűen nem kívánta többé fizetni a tartomány hadseregét, és rábízta a tartomány lakosságára, hogy saját maguk tartsák fönt a közrendet. hogy ezt mégis valamiféle hát arculatot adjon neki, kitalált ilyen új típusú megbízatásokat, amelyekkel ezeket a tartományi embereket, akiket kinevezett egy ilyen posztra, mégiscsak úgy lehetett láttatni, hogy ő nem a saját jogán cselekszik, tehát nem azt csinálta ez az ember, hogy összegyűjtötte a saját házanépét, lándzsát, kardot adott a kezükbe és elkezdte katonásit játszani, hanem kérem, ez egy császári parancs volt és ő egy császári szolgálatot teljesít most. Valójában ezek az emberek viszont nem kaptak semmi más, csak ezt a posztot, és minden más maguknak kellett megoldaniuk. A saját pénzükből kellett hadsereget toborozniuk, a saját pénzükből kellett megoldaniuk azokat a katonai feladatokat, amelyek rájuk vártak. A 9. századba lépve azt látjuk, hogy megszaporodnak ezek a megbízatások, egyre több ilyen van, ahogyan az egész rendszer, amelyet a 8. század elején szépen megalkottak, ez a nagyon rendben levő, ilyen saktáblaszerűen elképzelt rendszer, elkezdett lassan inogni. Sok oka volt az ingásának, amely most abszolút nem fog belemenni, mert ez egyrészt hosszú, másrészt pedig unalmas, de a lényeg az, hogy amikor észrevették a hatalmasok, hogy a rendszerrel baj van, akkor megpróbáltak persze valamiféle tűzoltó munkával, megpróbáltak elejét venni ennek a dolognak. A legnagyobb probléma nem is annyira a közrend volt, hanem inkább az, hogy az adóbevételek csökkentek. Az adóbevételek csökkentek, mivel a magas adók miatt elég sok paraszt inkább megszökött, mint sem, hogy ott maradjon a földjén, ami ugye nem az ő földje volt, hanem a császári, és adózzon érte, és ezek az elhagyott földek ott feküdtek barlagon, illetve a növekvő központi adminisztráció és az arisztokráciának a pénzigénye azt követte volna, hogy az adóbevételek nőjenek, ahhoz pedig azt kellett volna, hogy újabb és újabb földeket vonjanak be a művelésbe. Erre viszont senki nem volt hajlandó, hiszen ki lett volna hajlandó arra, hogy ott van egy vadon, írts ki egy darabot, csinálj belőle egy ilyen szép teraszos művelési rizsföldet, elképesztő energiával és pénzért, ami nem a tiéd lesz, hanem a császári, te művelheted, fizethetsz utána adót, és ha meghalsz, akkor annyi, egészetesen odaadják másra. Tehát ez nem volt motiváció. Na most a 8. század végén az az ötlet pattant ki az akkori pénzügyminiszternek a fejéből, hogy ami egyébként egy brilliáns ötlet volt a maga korában, és egy évszázadra megoldotta a költségvetésnek a problémáit Japánban, hogy motiválni kell az embereket, már pedig az emberek nem motiválhatóak csak úgy, hogyha valamiképpen magántulajdonba kerül az a föld, amit ők bevonnak a művelésbe. Az ötlet az volt, hogy létrehoztak egy új típusú földbirtokot, illetve nem létrehoztak egy ilyen régebbi típusú földbirtoknak terjesztették ki a jelentését, amely már magántulajdonban lehetett, ezt Shōen-nak hívták, és ezek a Shōen-ek, ezek úgy voltak megszerezhetőek, hogyha valaki vállalta, hogy az egyébként rákiosztott állami földeken kívül további földeket bevon a művelésbe, vagy elhagyott földeket fölkarol és elkezdi művelni őket, akkor azokat a plusz földeket immár magántulajdonban kapja meg. Ugye az övé volt. Örökölhették a gyerekei, eladhatta, hogyha pénzükében volt. Csupa olyan dolgot csinálhatott velük, amit az állami földekkel nem tehetett meg. Természetesen ez óriási erejű motiváció volt, ami egy évszázadra megoldotta a japán államnak az anyagi gondjait, az emberek egymással versenybe kezdtek ilyen súlyeneket próbálni szerezni maguknak. Aki ugye alacsonyabb szinten volt az a rendszer logikája szerint, azaz feltörve földeket meg elhagyott földeket munkába véve, aki magasabb szinten volt, az meg adminisztratív trükközéssel. Hiszen papíron simán elhagyott földé lehetett nyilvánítani egy darab földet, aztán ugyanazzal a toll vagy ecset mozdulattal meg bevonni újra a művelésbe, és akkor az ember birtokainak egy része Shōen-nél változott és a magántulajdonába került. Ez, ahogy előre haladt, természetesen komoly problémákat okozott. Na most a helyzet katonailag akkor kezd kritikussá válni, amikor a felhalmozódó Shōen-ek miatt, ezek a Shōen-ek főleg a japán államnak a perem részén halmozódtak föl. Érthetően ott volt sokkal kisebb a központi kontroll, másrészt ott voltak a feltöretlen földek, ott voltak a vadonok, ahol lehetett terjeszkedni, és oda értel a legkevésbé az állami központnak a keze. Egyre több ilyen Shōen volt, és ezeknek a védelme az óriási problémává vált. Ráadásul az állam, amelyik hát ekkor már maga is egy kicsit ilyetten szemlélte ezt az elharapozó mozgalmat, amelyik a magántulajdon földek szerzésére vonatkozott, vonakodott ezeknek a megvédésére állami forrásokat különíteni el. Akár olyan módon is, hogy császári parancsal küldjön oda valaki. Hiszen azt mondta, hogy az a te magántulajdonod, akkor védjed meg te. Nem fogunk a fővárosba oda trappoltatni egy hadsereget neked, mert most épp összevesztél a szomszédoddal. A Somogyák ilyen mondom védelem nélkül maradtak. A nagyjából háromféle földbirtokos volt ekkoriban Japánban. Voltak az arisztokraták, a fővárosi arisztokraták, akik ugye szintén komoly lelkesedéssel halmozták fel a magántulajdonú földeket. Voltak a nagy buddhista templomok, akik óriási földterületek fölött rendelkeztek, és voltak azok, akik egy előző kategóriába sem tartoztak, tehát a kisebb rangú arisztokraták vagy közrendű emberek. Na most az állam az arisztokratáknak a birtokait még csak-csak megvédte, vagy legalábbis segített állami parancsokra megvédeni. A buddhista templomok földjeit azok egyrészt megvédték magukat, mert az emberek nagyon vallásosak voltak akkoriban, és azért még a legállapodóbb haramja is tudta, hogyha egy templomi földet földúl, azért hát egy ilyen néhány kalapát azért áldob a karmikus teherre, ami már addig is jelentős volt a számára. Úgyhogy annak a védelme kisebb probléma volt, viszont a közelmenet földjét nem védte senki. Ezeket a földeket meg kellett védeni. És itt jöttek képbe ugye ezek a korábban ilyen eseti kinevezéssel katonai feladatokkal ellátott helyi hivatalnokok, akik ezután már annak érezték a szükségét, hogy szinte állandóan fegyverben tartsák a saját parasztjaiknak az egy részét. Az állam ott lépett bele ebbe a rendbe, amit a 10. századnak az elején elkezdtek a távolabbi vidékek közbiztonsága olyannyira leromlott, hogy már nem csak az volt a probléma, hogy fosztogatták egymás birtokait a földbirtokosok, mert voltak ilyen rablóbandák, akik ebből éltek, hogy rátörtek falvakra és kifosztották őket, hanem a nagy állami főutakon utonállás jellegű tevékenységet folytattak sokan, sokszor magukat az adóbevételeket ragadva el, ami egy nagyon kellemes módja volt a vagyonszerzésnek, hiszen akkor egy tartomány adóját vitték egy ilyen szekér karavánnal a fővárosba, azt az ember ellopta egyben, akkor megoldotta a problémáját, és még maradni sem kellett. Az ilyen problémák egyre többen lettek a 900-as éveknek az elején, és ezért az állam úgy érezte megint, hogy nagyon bölcsen cselekszik a japán császári állam, akkor megparancsolta az egyes tartományi hivatalnokoknak, hogy hozzanak létre ilyen utakon járőröző katonai csoportokat. Kokugabunszernek hívták ezt japánul. Azt jelenti, hogy az utakon járőröző katonai A Kokuga Brunsen egy ideig tényleg megoldotta a dolgokat, viszont ahogyan a közbiztonság egyre rosszabb lett, és ezeknek az embereknek gyakorlatilag ugye a terv az volt eredetileg, hogy ezek ilyen parasztok lesznek, akik fölkapják a fegyvert, ha kell, aztán meg leteszik, amikor nem kell. De egy idő után erre nem volt lehetőség ezeknek az embereknek, folyamatosan a fegyverben kellett állniuk, sőt az utakon járőrözniük kellett effektíve, hiszen szinte mindig szükség lehetett rájuk, ezért ezeket az embereket valamiképpen ki kellett vonni a termelésből. Mert katonáskodniuk kell. Ők a protoszamuráj, tehát ők a szamurájnak az első megjelenése. Ezek az emberek egy idő után, ugye ők nagyon közvetlen munkatársai voltak a tartomány hivatalnokoknak. Ez egyfajta kiemelt státuszt adott nekik a többiekhez szemben. Nekik persze ugyanúgy birtokaik voltak, és ugyanúgy a családjuk, mondjuk a család egyéb családtagjaik dolgoztak, de ezek az emberek mondjuk közelebb voltak a tűzhöz, tehát ez a kis helyi tartományi tűzhöz, ezért egyfajta helyi elitnek kezdtek számítani, és egy idő után, hogyha megkérdezték, hogy kik ők, akkor már nem azt mondták, hogy taru vagyok ebből meg ebből a faluból, egy paraszt, hanem azt mondták, hogy bush, tehát egy katona. Ez még nem jelentett akkor osztályt, tehát ez nem úgy értette, mint a kora újkori szamuráj, hogy két kardom van és jobb vagyok nálad. Ez egy ilyen foglalkozás leíró, de ugyanakkor már bizonyos büszkeséget hordozó kijelentés volt. A központi kormányzat számára egy ideig úgy tűnt, hogy megvan oldva a probléma. Egy fillérbe sem kerül, és helyreáll a közbiztonság. Egyszerűen csak császári parancsokat kell osztogatni. Amikor történt valamilyen nagyobb akció valahol, és a ilyenfajta császári parancsra rendelkező parancsnok ugye sikeresen megoldotta azt, akkor küldtek neki olyan szépet, valami diplomát, vagy ügyes voltál, vagy valami hasonlót, vagy kinevezték a 164. udvari rangra, ami nem jelentett semmit, de nem volt ennyi. De ennyiben megoldódott. Tehát ez egy nagyon jó módszernek tűnt, és a központi kormányzat elégedett volt magával. Megint ügyesek voltunk, gondolták, pont úgy, mint a Schoenner, és megoldottuk a problémát. Ugye persze ők nem tudhatták, mivel egy kis igazságtalan, egy 1000 év távlatából ismerve a történelem további részét, azt mondani, hogy mekkora fajankók voltak, hogy ezt nem látták előre, de valójában fűrészelték maguk alatt a faágat, és ásták alá a rendszert, amelynek a vezetői voltak. Hiszen ez a két dolog, a Schulnek szétdobták a rendszer a gazdasági alapját, a vidéki, a tartományoknak adott katonai jogok pedig gyakorlatilag kinevelték a rendszernek a potenciális leváltóit a későbbi ugye szamuráj hatalmat. Ez egy nagyon lassú folyamat volt. Egyáltalán nem kell úgy gondolni erre a császári államra, mint valamilyen velei korhat rendszerre, ami összeomlott a saját súlya alatt. Ezt a rendszert a 7. század közepén kezdték felállítani. Körülbelül a 10. század elejéig nagyobb változtatások nélkül működött. 300 évig. Nagyobb változtatások nélkül. Utána még további 200 évig kisebb-nagyobb reformokkal működött. És az utolsó elemei ennek a rendszernek majd a 16. században tűnnek el. Tehát mintegy 6-700 évvel azonnal létrehozták. Tehát ha így nézzük, ez egy elképesztően időálló rendszer volt. A rendszer mellett szól az is, és szintén ez is egy olyan dolog, amit gyakran megemlítenek a japán történelem vonatkozó szakaszáról szóló írásokban, hogy 810-ben volt a fővárosban egy ilyen katon fegyveres lázadás szerűség, amikor volt egy kis csetefati, nem volt sok, de azért volt valami. 810-től kezdve 1156-ig, ki lehet számolni, hogy ez mennyi év, egyetlen fegyveres konfliktus nem történt a fővárosban. Úgyhogy nem volt hadserege a központi hatalomnak. A központi hatalom úgy kormányzott, hogy egyetlen halálos ítéletet sem szabtak ki. Nem volt halálos ítélet. A legsúlyosabb dolog, ami érhetett valakit, az a számüzetés volt. És a 9., 10., 11., 12. században vagyunk. Ugye ez az európai középkornak azok a részei, amikor már hullottak a fejek minden országban. Tehát ez valami egészen hihetetlen dolog, amit a japán császári kormányzat megcsinált, azzal együtt, hogy persze fűrészelte maga alatt a fát, csak ezt ő nem tudta. Na most, a 10. században kezdődik a vidéken a rendnek a felbomlása, ugye megjelennek ezek a vidéki ilyen tartományi hadseregek. 935-től 940-ig volt egy jelentős lázadás északkeleten. Északkeleti Japán, ez a Kantó régiót jelenti, a Kantó régió az pontosan a mai Tokió. Az a terület, az a síkság. Nehéz ma elképzelni, aki járt Tokióban, vagy látta fényképen Tokiót, hogy az akkor a vadkelet volt Japánban. Ilyen erdőségek, emisik kóboroltak mindenfelé, az ottani földbirtokosok azok ilyen őrülten kemény figurának számítottak, ilyen rettenetes körülmények között, akik túléltek. Ezen a környéken tört ki egy lázadás, egy Taihano Masakado nevű embernek a lázadása volt ez, aki összekülönbözött a helyi kormányzóval, aztán elkergette azt, aztán pedig, hát ahogy a lázadás eszkalálódott, a végén császárra kiáltotta ki magát, és a Kantót külön országként elkívánta szakítani Japán egészétől. Őt végül legyőzték. Egy elég komoly, hát 5 évig tartott ez az egész, tehát komoly hadjáratokat kellett szervezni a legyőzésére, és az ő ellene küldött hadsereg, az teljes egészében helyi katonákból állt össze. Tehát ezekből a utakon járőröző katonákból, ezekből a óriósik, kebiisik, cuitósik, cuibusik, tehát ez ilyen helyi katonai megbízottak által előállított hadseregből. A fővárosban nem jött egyáltalán hadsereg leverni ezt a elég nagyszabású lázadást. A fővárosból egyetlen egy ember érkezett, aki a fővezérré lett kivelezve az egész hadjáratnak a fővezérévé. Őt Taihano Sadamasának hívták, és ő Seito Taishogunként, azaz a keleti vezérlő tábornokként lett kinevezve. Ő lett volna a fővezére az egész küzdelemnek, de helyette a hadjárat valódi irányítói azok helyi arisztokraták, helyi birtokosok voltak. Ezt nagyon jól lehet látni abból is, hogy ő például a főhadiszállását a harci cselekmények színhelyétől kb. 100 kilométerre rendezte be, tehát oda sem ment, ahol a fegyverek csattogtak. Illetve, amikor a győzelem megszületett, akkor a jutalmat learató, a központi kormányzatnak a jutalmait, hogyha megnézzük, ez egy jó dokumentált dolog, akkor azt látjuk, hogy a fővezér alig-alig kapott jutalmat, míg ezek az alvezérek, azok elég bőségesen meg lettek jutalmazva. Emögött egyértelműen az látszik, hogy a központi kormányzat pontosan tudta, hogy mi történik, és szerette volna magához édesgetni ezeket az embereket, hogy úgy érezzék, hogy tényleg megbecsülést kapnak. Ezt az ember pedig utána visszahívták a fővárosba, és megperegették a vállát, hogy jól csináltak. Na most, ez egy komoly figyelmeztetés lehetett volna a császári kormányzatnak, de évszázadokig megszokták azt, hogy ne figyeljenek a visszajelzésekre, és ne próbáljanak igazodni annyira a megváltozott körülményekhez, úgyhogy ez is gyakorlatilag reakció nélkül múlt el. Egy évszázadot lépve előre a helyzet nem javult, csak rosszabbodott. A japán állam időközben kitolta az északi határait egészen Honsúnak a végéig. Tehát nagyjából a mai japán fősziget teljes egészen már állami kontroll alatt volt, központi kontroll alatt volt, de ennek az északkeleti vége még mindig nagyon nehéz vidéknek számított. Ezen a vidéken, az ottani tartományokban a tartomány kormányzó mellé mindig kineveztek egy ilyen katonai kormányzót is, aki azért volt felelős, hogy ott a saját hadseregével az emisik ellen harcoljon, tehát ezek ellen a barbárok ellen harcoljon. Most elnézést a ainu kisebbségtől, de így mondták őket. Ezek az emberek, ezek a katonai kormányzók pedig hát hagyományosan egy hosszú története volt ennek, hogy vetélkedtek a civil kormányzókkal, általában háttérbe igyekeztek szorítani azokat. Na most 1051-ben kitör egy válság északkeleten, amikor egy ilyen katonai kormányzó, az Abe családnak a tagja, gyakorlatilag önállósítja magát és elkergeti a civil kormányzót. A császári kormányzat pedig úgy dönt, hogy egy büntető expedíciót küld az ő megbüntetésére. Ennek az expedíciónak az élére egy Minamoto no Yoriyoshi nevű ember neveztek ki, aki végül sikerrel végre is hajtja a feladatot. Ezt a korai 9 éves háborúnak hívják japánul Zenkunen no Eki, ami egyébként csak 6 évig tartott, de a japánok korai 9 éves háborúnak hívják. Ennek megvan az okai, amik szintén túlvezetnek ennek az előadásnak a keretein. A győzelem után Minamoto no Yoriyoshi viszont már ellentétben a 100 évvel korábban történtekkel meglehetősen szerény jutalmat kapcsol. Ő például azt remélte, hogy a frissen meghódított terület, tehát ahonnan az Abe családot elzavarta, kormányzójával nevezik őt ki. Ez egy elég logikus lépés lett volna, a csata során, a háború során megismerte azt a környéket, ott voltak a katonái, ő ott beszeretett volna rendezkedni, a kormányzat viszont Shikoku szigetére rendeli őt el, az ország másik végébe, és a ottani kormányzóságot pedig egy teljesen másik embernek adják oda. Itt már az figyelhető meg, ugye általában a tudomány álláspontja az, hogy a kormányzat ekkor már meg volt ijedve, a császári kormányzat. Látta, hogy a szamurájok nagyon erősek. Ekkor még nem hívták őket szamurájoknak igazából, de az egyszerűség kedvéért nevezzük így őket. Nagyon erősek, gyakorlatilag komoly hadjáratokban tudnak győzedelmeskedni, és egy olyan fajta öntudatuk is kezd kialakulni, amelyik már-már a fővárosi arisztokráciának a előjogait veszélyezteti. Ezért elég rugalmatlanul és ostoba módon persze egy utólag ezt lehet mondani, megpróbáltak kemény fellépéssel, egyfajta megleckésztetéssel próbálni ellen ne lépni ennek a folyamatnak, ezért Yoriyoshit nem jutalmazták meg úgy, ahogy szerette volna, sőt, kifejezetten megalázó jutalmat kapott, hiszen az, amikor a hát a közvélemény azt várta, hogy őt kinevezik a terület kormányzójával, hogy átrendelték a ország túlsó végére egy meglehetősen szegény tartomány vezetőjévé, az felért egy arcú csapással. Nem sokkal később a központnak is elég komoly problémái támadtak már, és a központi kormányzat sem állt annyira a helyzete magaslatán, viszont északon megint problémák támadtak, ekkor Yoriyoshi már nem élt, de élt a fia, akit Minamoto no Yoshiijének hívtak, és a kormányzat megint csak őt küldte oda, hiszen amikor nagy volt a baj, akkor gyorsan megtalálták őt. Ő részt vett már az előző háborúban is, jól ismerte a környéket, jól ismerte az ellenfeleket is, és kirendelték őt, hogy legyen a hadseregnek a parancsnoka. Amikor Yoshiije győz megint csak, akár csak az apja győzött korábban, és a győzelme után semmiféle jutalmat nem kapott. A központi kormányzat úgy döntött, a császár után úgy döntött, hogy ez egy magánháború volt. Yoshiije tulajdonképpen a saját szakállára toborzott sereget és harcolt ott északon, és azt mondták neki, hogy a katonáit, akik érte harcoltak, és akiknek ugye jutalmat kellett volna adnia, és ehhez kormányzati segítséget vár, fizesse ki maga, ha akar nekik adni valamit. Yoshiije természetesen megbántódott és rosszul érezte magát, viszont ott maradt azon a környéken, berendezkedett földbirtokosként ott helyben, és lassan nőtt a híre és nőtt a hatalma az ottani szamurájok között. Minamoto no Yoshiije, ugye a szamurájnak az archetípusa japán mellett. Hachimantarónak is szokták nevetni. Hachiman egy hadisten, vagy a hadisten a japán sintó mitológiában. Taro pedig azt jelenti, hogy a legidősebb fia, tehát a hadisten legidősebb fia. Ő egy ilyen, hát ő volt a szuperhatona akkoriban, tényleg egy ilyen elképesztő, befolyású és tiszteletű ember. Olyannyira, hogy az ország távoli részein birtokvitákhoz hívták meg őt döntőbíráskodni. Ha valaki két ilyen hát korai Bushi, ha nem tudott megegyezni a birtokvitában, hogyha Minamoto-no Yoshiét meghívták dönteni, akárhogy döntött, ő az elfogadható volt mind a két fél számára. Ilyen tekintélye volt neki. Ugye ez egy nagyon fontos üzenetet hordozott, hogy Yoshie már a saját csoportját, tehát a saját katonáink kívüli hatalomra tett szert. Olyan hatalomra, ami ezeket a akkoriban már egyre inkább Bushidannak, azaz katonai csoportoknak nevezett szerveződéseket össze tudta fogni. Nem csak a sajátját, hanem másokét is. Ahogyan ezek a utakon járőröző csapatok, meg ezek a tartományi kis csapatok Bushidanokká szerveződtek, azt a folyamatos háború hozta létre. Tehát amikor ugye hamar rájöttek az ottani emberek, akinek gyakorlati szempontokból kellett döntéseket hozniuk, hogy lehet persze ilyen önálló csapatokkal járőrözni erre-arra, de az egész nem lesz hatékony, ha ezek között nincs összhang és együttműködés. Ezért megpróbálták megteremteni az együttműködést és az összhangot. Ez úgy volt a legegyszerűbben megteremthető, a közös parancsnokság alá vonták őket. Ez általában a legnagyobb tekintélyű ilyen katonai múlttal rendelkező ember volt, akinek a parancsnoksága alá immár egy elég egész komoly kis hadsereg tartozott. És ezt egy idő után, ezt a katonai csoportot elkezdték Bushidannak, katonai csoportnak nevezni. Ezeknek a létrejötte, és egy nagyon fontos eleme volt a szamurájság hatalom felé való menetelésének. A 10. század végén vagyunk tehát. A 10. század végén a központi hatalom óriási válságba kerül. Az addig jellemző rendszer, amelyben a császár mellett a császári réges irányította a napi ügyeket, és a császár pedig egy ilyen szimbolikus figurává háttérbe szorulva nem nagyon tudott beleszólni a politikába, ez egy viszonylag jól működő rendszer volt sokáig. A Fujiwara család sajátította ki a régesnek a címét. Fölváltotta egy meglehetősen zaklatott és meglehetősen bonyolult rendszer. A császári család ugye és a 10. század végén ellentámadást indít, megpróbálja visszaszerezni a hatalmat. Ezt nem tudja máshogy megtenni, mint úgy, hogy az aktuális császár lemond a trónról, visszavonult császárrá válik, és az utolsó rendelkezésével kinevezi az utódját. Ez általában a saját fia volt, aki ráadásul általában picike volt még. A 10. század végétől a 12. század közepéig az átlag trónra kerülési életkor a japán császároknál 4 év volt. Ez egy nagyon praktikus dolog, ott azt nem csinál semmit. Oda lehetett ültetni a trónra. Hogy miért volt ekkora hatalma a visszavonult császárnak? Azért, mert Japánban óriási tisztelete volt a családnak. A családfő az abszolút hatalmat uralt a családja fölött. A családfő az a legidősebb tagja volt, legidősebb férfi tagja volt egy családnak. Na most a császári család is csak egy család volt, tehát hiába volt egy kisgyerek a trónon, a legidősebb férfi tag családfőként uralkodott a császár fölött. Ez egyszerűen vitán felül állt. Erre jöttek rá és ezt kezdték használni a visszavonuló császárok a 11. század végén, és ezzel a trükkel valóban sikerül visszaszerezni az aktuális hatalmat a Fujiwarától. A Fujiwara persze nem hagyta annyiban ezt a dolgot, és politikai harc indult el a fővárosban, ami a császári állam megmaradt tekintélyét is elkezdte fölőrölni. Ez olyannyira így volt, hogy a 12. század elejére már a kiotói lakosság is csak kapkodta a fejét, hogy most mi van. Mert ugye uralkodó császár csak egy lehet, de visszavonult császár több is, nem korlátozta semmi a számukat. Ezért aztán volt olyan, hogy egy császár visszavonult, lemondott a fia javára, mondjuk volt 25 éves a császár, a fiú meg 4. Néhány év uralkodás, a kisfia, amire elérte a nagykorúságot, tehát 16-18 évet, akkor addigra neki is volt már egy kis csemetéje, hiszen korán nősültek akkoriban a japán császárok. Ő lemondott megint a trónról, az apja akkor volt 34 körülbelül, és ilyen módon egy ilyen emberöntőbe belefért akár 3 visszavonult császár is, akik aztán egymásra is viaskodtak a hatalomért. Ez tényleg így történt, ez tényleg komoly problémát jelentett. Akkor a problémát jelentett, hogy 1156-ban, ugye mondtam, hogy addig nem volt fegyveres konfliktus a fővárosban, pontosan egy ilyen helyzet robbantotta föl a politikai egyensúlyt. Két visszavonult császár összeveszett egymással, hogy ki legyen a következő uralkodó, pontosabban melyiknek, apa és fia volt egyébként a két visszavonult császár. Az apa egy másik fiát szerette volna oda helyezni, a fia viszont a saját fiát, tehát a unokáját az előző császárnak. Úgy összeveztek, hogy úgy látták, hogy nem lehet ezt a dolgot máshogy csak katonailag megoldani, viszont nem volt hadsereg. Mit lehetett tenni? Mindenkinek megvoltak a pusi kapcsolatai vidéken. Mindenki, ugye, hát el lehet képzelni, ahogy izzottak a telefontrótok, és mindenki értesítette a saját kapcsolatait, hogy a fővárosba kell jönni, mert óriási a baj. Bushi csoportok kezdtek özönleni a főváros felé, és valóban össze is csaptak ott, a főváros egy része az elpusztult, de a lényeg az volt, hogy az egyik félnek végül sikerült győznie, a győztes félnek a hadvezérét Tyrone Kiyomori-nak hívták. Ő egy nagy tiszteletű nyugaton voltak a birtokai egyébként, kicsi vezér volt, akinek sikerült az ellenfeleit megsemmisítve a saját patronusát trónra segíteni. Goshirakawa császár volt az. Goshirakawa császár beleülhetett a trónjába, és utána azt mondta Tyrone Kiyomorinak, ennek a szamuráj vezérnek, aki kivívta a győzelmet, hogy köszönöm szépen, menj vissza, majd szólítunk, amikor megint szükségünk. És 1156-ban volt az, hogy Tyrone Kiyomori azt mondta, hogy nem. Mivel az egyetlen hadsereggel rendelkező személy ő volt ebben az országban, és Tyrone Kiyomori egy okos ember volt, és tudta, hogy akinek van hadserege, annak hatalma is van. Kiyomori ott maradt, és ettől kezdve Goshirakawa császár az ő árnyékában aféle marionett bábukért volt kénytelen uralkodni. Sokak szerint ekkor ér véget a japán középkor, igazából hivatalosan később, de ekkor véget ér a császári állam, befejeződik. Ettől kezdve 1156-ban vagyunk. A japán császár igazából soha nem nyerte vissza a hatalmát. Azért mondom, hogy soha, mert ugye ma sincs neki hatalma, meg 1868-ban sem kapott hatalmat, tehát a japán császár 1156-ban elvesztette az összes hatalmát, és attól kezdve 700 éven át a szamurájok uralkodtak az országban, 1868-ban pedig volt egy váltás, amikor pedig más szamurájok uralkodtak tovább az országban, hiszen ugye hát a szamuráj származású emberek a japán politikai elitet alkotják elég sokáig. A háború előtti Japánban ez egyértelműen így volt. Ugye elég nagy csinadratával jelentették be 1919-ben, hogy az ország első közrendű miniszterelnöke hivatalba lép. Hát ő úgy volt közrendű, hogy szamuráj volt valójában, csak akkorban volt egy olyan szabály, hogy az, aki elhagyja a családi házat, tehát a szamuráj státusz, akkor Shizoku-nak mondták, az nem emberhez kötődött akkor már, hanem házhoz. Tehát a családfő házához. Tehát az a fiú, aki nem örökölte ezt a házat, hanem elköltözött onnan, az elvesztette a úgymond szamuráj státuszát. Ugye Hara miniszterelnök egy ilyen volt, és ezért őt a japánok a polgári felvilágosultság mintáképeként szokták emlegetni, hogy közrendű miniszterelnök volt Japánban. És ugye a hivatalos hatalomra kerülésük 1156-ban még nem történt meg, a szamurájokban, ez csak néhány évtizeddel később, 1192-ben történik meg, de attól kezdve pedig azt mondhatnám, ez egy jól ismert történet, hogy úgy kezdtem az egészet, hogy mindenki attól kezdve tárgyalja a szamurájok történetét, én pedig addig követtem végig. Összefoglalása csak egy gondolatban még. Tehát azt látjuk, hogy a szamurájok mindegy véletlenül jelentek meg Japánban. A központi kormányzat eleinte jó ötletnek tartott rendelkezésként hívta őket életre, utána próbált arcot adni neki, próbált ilyen kinevezésekkel úgy tenni, mintha mégiscsak az ő emberei lennének azok, utána próbált harcolni ellenük, de úgy, hogy megpróbálta megalázni őket, hogy menjenek vissza szolgának, ahova valók voltak, és nem vette észre, hogy a helyzet ennél már sokkal komolyabb, és végül a rendszer ilyen módon felborult, és a szamurájok megszerezték a hatalmat. És köszönöm szépen, én pedig itt befejezem, azt hiszem az időnk is lejárt. Ha van még kérdés, akkor meg ha van rá idő a kérdésekre, nem tudom, hogy ez így van-e. Van? Akkor szívesen válaszolok a kérdésekre.
Igen. Szamuráj lehetett nő is?
Nehéz kérdés. A kora újkorban a szamuráj ez egy státusz volt, ami egy családnak a státusza. Tehát olyan értelemben minden női tagja is szamuráj státuszú volt. Tehát, de olyat mondani magára egy nőnek, hogy én szamuráj vagyok, azért nem illet. Olyat lehetett mondani, hogy egy szamuráj felesége vagyok. Vagy egy szamuráj lány. Tanították őket. Ilyen bizonyos mértékig ilyen. Ugye az volt az elv, hogyha az úr elmegy csatázni, meg a férje elmegy csatázni, és ugye nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogy kellett volna, és az ellenség megjön, akkor neki meg kell védeni a családot. Akár hogyan is. Igen? Harcból. Tehát ők harcoltak. Egészen a 17. századig, amikor a szamurájok harcoltak, igazából nem volt különösen nagy felhajtás a fölött, hogy most akkor így csináld, meg így csináld. Hamar eldőtt, ha valaki nem csinálta jól. Utána, amikor béke volt, akkor elkezdtek erre nagyon odafigyelni. Voltak stílusok természetesen, majd a következő előadás egyébként erről fog szólni, hogy egy kis reklámot csinálják neki. Voltak stílusok, de egészen a 17. század elejéig így kifejezetten harcművészeti iskolák nem léteztek. Egy-kettő elszigetelt eset volt, de az abundanciájuk, ami utána a 17. században látható, az mester volt.
Hadseregen belül nem volt olyan szakosodás, hogy most itt most jászok, vagy tehát mindenkinek kardak?
Melyik korszakban? Amiről ma volt szó, abban a korszakban?
Tehát mindenkinek a kardozást ezt kellett érteni?
Kard igazából nem volt fontos akkor. Akkoriban volt szakosodás olyan értelemben, hogy a lovasi ijászat volt az alapja mindennek. Tehát a legelitebb katona az a páncélba öltözött lovasi ijász volt. Ez volt a... nem is tudom, a modern hadseregnek a tankjainak felelt meg, ő volt a hadseregnek a legértékesebb része, de ezek általában ilyen helyi nemes emberek voltak, helyi arisztokraták, és őket körülvették a saját szolgáik, akik pedig ilyen gyalogos katonaként voltak mellettük. Kicsit úgy, mint az európai lovagságnál, ugye volt a lovag, meg voltak neki a kis landknechtjei, akik ott csörtettek mellette. Ilyen alapon. Tehát lovasi ijász volt. Kard annyira nem volt jellegzetes fegyver, hogy nem is igazán találunk említést kard használatára egészen majd ugye a 15. századig. De a helykemon, a kard egy meglehetősen alábecsült fegyver volt az íjjal szemben. De a helykemonogatárinak van egy híres része, amikor egy csapatról szól, akik egy éjjel kint kénytelenek éjszakázni a nyílt mezőn, és hatalmas eső csap le rájuk, és eláznak az íj húrjaik. Ilyen módon az íjaik használhatatlanná válnak, és akkor ugye másnap reggel azt mondja a vezérük, kardjaik voltak, hogy vissza kell vonulnunk, mert nincs semmi esélyünk. És visszavonulás közben szerencsétlenül találkoznak egy ellenséges csapattal, és a krónika azt mondja, hogy kirántották ugyan a kardjaikat, de semmi esélyük nem volt. Tehát nem tekintették azért a kardot el.
Hogy jutottunk el odáig, hogy egy idő után a szamurájnak lett a legbocsosabb kincse, a lelke, a karja? A következő előadás, a harmadik.
Következő előadás. Szóval szerintem. Igen?
Én azt tudom kérdezni, hogy volt az időszak, amikor nem tudom hány száz évig volt a kormányos hadseregek. És hogy mellett ott volt Kína, ami ugye egy nagy birodalom, meg egy csomó más agresszív királyság, hogy nem jöttek be mások, mint szabad például.
Nem jöttek be. Japánnak akkoriban két frontvonala volt. Az egyik északon ugye az Emishik irányába, a másik pedig Kyushu. A japánok egyébként nagyon sokáig rettegtek egy Korea felől érkező támadástól. A 7. század közepe óta. Akkor a japánok mentek át, és borul jártak, vereséget szenvedtek, és az akkori császár például védműveket építetett szerte a part közelében, mert meg volt a győződve, hogy a Tang dinasztia meg fogja támadni Japánt. A Tang dinasztia részt vett abban a hadjáratban, a koreai oldalon, vagy a Szilla királyság oldalán. De ez nem következett be, és a Tang dinasztia pedig hamarosan szétesett. Hát Kínának azért elég zaklatott története volt ebben az időszakban. Ugye a 10. század elején a Tang birodalom felbomlik, és attól kezdve Kínában egy nagyon zavaros időszak következik, amikor nem igazán a hogyan realizáljunk szomszédországokat volt a fő politikai cél, hanem a saját ügyek. Korea meg hát mindig olyan volt, amilyen. De Koreában tényleg nem ért a támadás a japánokat. Koreában nagyon sok koreai ment át Japánba egyébként, és elvitték például a buddhizmus, meg csupa ilyen dolgot. Sőt, van olyan elképzelés is, hogy a japán császári család koreai származású, de kifejezett inváziós kísérlet Korea felől a 13. században nem volt Japán állam. Tehát ilyen módon nem. Ryukyu akkoriban nem volt Japán része.
Tudom, de azoknak.
Ryukyu királyság? De... az egy kis... Köszönöm szépen a folyamat! Ha nincs több kérdés, akkor...
Még dolgot szeretnék, de mielőtt belevágunk, azért másik alkalommal ezért a koreáért még hozok ellenpéldát. Az egyik az, hogy a szamuráj szó jelentése szolga, vagy a fegyveres szolga, ugye nálunk van egy hasonló kifejezés, ami kultúrkörnyezetünkben úgy hívják miniszter. Azt jelenti szolga, a nép szolgája. Talán mind a kettőt a kötelesség tudat hangja át,
ugye? Szamuráj maga a szó, amiből kialakult a szamuráj, az eredetileg egy testtartást jelentett, ezt a testtartást. Ez a testőrnek a testtartása, ugye? Aki ül a ura mellett, ez ilyen ugrásra kész testtartás volt. Nem törökülésben ül, ahogy általában körültek a japánok, hanem egy ilyen ugrásra kész testtartás volt. Ugye aki iájtózik, az jól ismeri ezt a tartást. Ezt hívták, hogy szamuráj. Tehát azért mondtam, hogy fegyveres szolgának fordítottam, mert nem egyszerű szolgát jelentett, hanem olyan szolgát, akinek ez a dolga, hogy a ura asztala mellett üljön és ugrásra kész legyen. Tehát ők a fegyveres kísérők voltak. De alapvetően szolga a jelentés. Ugye a japán nyelvbe is átkerült ez a szamuráj vagy szóró kifejezés, ez időt a segédigévé válva egyszerűen udvariasságot adott a mondatnak. Tehát ilyen értelemben sokszor szerepel.
A másik, hogy a következő előadás sorozat szombati nap február 23-án lesz, és utána, tehát mostantól kezdve minden hónapban egyszer, minden alkalommal három előadást fogunk hallani, egy kicsit kultúrtörténet, egy kicsit a hadtörténet, egy kicsit a zen, valamelyik aspektusát emeljük majd, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit február 23-án. Köszönjük szépen!